Jó estét kívánok mindenkinek! A 15-ös oldalon tartunk. Nincs itt egy kicsit meleg? De. Megtennétek, hogy Artur esetleg azt a gombot megnyomod rajta? És akkor kikapcsol? Ha más is nyitva van, akkor meg ott hátul is. Ugye, folytatjuk a Noah heti szakaszt, és ma be is fejezzük. Most egy fejezet közepén vagyunk, ugye a 9-es fejezetnek a végén. Noé már túl van az özönvízen, kijöttek a bárkából, és most jön a folytatás, amire megkérjük a Kálmánt, szakavatott olvasónkat, hogy 18-as mondattól.
Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala, Sém, Kám és Jafet. Kám pedig Kánaánnak atya. Ezek hárman a Noé fiai is, ezektől népesedék meg az egész föld. Noé pedig földmévelő kezdte lenni, és szőlőt ültete. És ivék a borból, s megrészegedék, és mesztelenen vala sátra közepén. Kám pedig, Kánaánnak atya, meglátta az ő atyának mezítelenségét, és hírül adá künlévő két testvérének. Akkor Sém és Jafet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra vették, és háttal menve takarékbe atyok mezítelenségét, s arccal háttal meg sem látták atyuk mezítelenségét. Hogy felserkede Noé mámorából, és megtudá, amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala, mondta. Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen atyafiak közt. Aztán mondta, áldott az Úr, Sémnek Istene, néki legyen szolgája Kánaán. Terjessze ki Isten Jafetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen néki szolgája a Kánaán. Éle pedig Noé az özönvíz után 350 esztendeig, és vala Noé egész életének ideje 950 esztendő, és meghala.
Álljunk meg egy percig, kérem szépen. Ugye, egy érdekes történet, amire a múltkor nem volt idő, de ugye önmagában is nagyon érdekes, hogy egy ilyen szentéletű ember, mint a Noé, nem mi történik vele egy a túlélés után. Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy hát láthatóan a történetnek az egyik tanulsága, hogy egy ilyen traumát, azt azért még Noé is látszik, hogy ő se tudott feldolgozni, és ezért az alkoholra adta a fejét. És ugye önmagában az alkohollal való viszonyt is bizonyos szempontból meghatározza ez a borral, vagy az alkohollal való viszonyt meghatározza ez a szöveg. Ami ugye önmagában is érdekes, mert a borral való viszony az egy ilyen ambivalens viszony. Ugye az egyik oldalról a bort azt használjuk a szent eseményeknél, a kidusnál használták a hotyákban, a szentélyben, az áldozatok mellé öntöttek bort, tehát ez egy szakrális célzatú ital. A másik oldalról pedig azt látjuk, hogy ez a bor ez elég sok problémát okozott. Ha csak végig gondoljátok a tórai történeteket, ugye ami konkrétan a borral kapcsolatos és világos, hogy problematikus, nem tudom, emlékeztek, milyen más történet van a tórában, ahol a bor az egyértelműen problémát okoz. Ugye Lót, aki pontosan, ugyanez a helyzet, ott Lót is ugye egy túlélő, ugye túléli Szodomát és Gomorát, és utána a lányai leitatják borral, és akkor ők azt hiszik, hogy ők az egyetlen túlélők, és ezért az apjukkal nemi kapcsolatra lépnek, és ezt két este egymás után. Tehát látjuk, hogy a bor az, és ugye itt van ez a másik történet, amire majd mindjárt részleteire vissza fogunk térni, látjuk, hogy a bor az nem egy pozitív dolog, és ez még hozzájön az is, amiről mi beszéltünk korábban, hogy a tiltott fa gyümölcse mi volt, és emlékeztek, hogy az egyik az volt, hogy füge, de a másik viszont az, hogy az is szőlő volt. Sőt, van egy olyan vélemény, hogy Éva a szőlőből evett, és aztán a szőlőnek a levét adta Ádámnak, hogy ezt föl se ismerte tulajdonképpen, hogy ez az. Tehát, de ez ugye konkrétan nincs benne a Tórában, de így a hagyományban benne van, tehát a borral való viszony látszik, hogy ez egy olyan ambivalens dolog, lehet egyszerre szent is, de lehet egyben nagyon rossz dolgokra vezető is. Ugye mi történt itt? Noé, egyáltalán mi volt itt a probléma? Ugye az világos, hogy Noé berúgott és mesztelenkedett. Az nem világos, hogy és akkor mi történt? Mert ha megnéztek a mondatot, akkor ugye azt mondja, néztek meg a 21-est, és ivott a borból, és megnészegedett, és mesztelenkedett a sátra közepén, Hán pedig, Kánaánnak atya, meglátta az ő atyát mezítelenségben, és hírul adák kint levő két testvérének. Akkor Sém és Jafet ruhát ragadtak, és mindketten a vállukra tették, és hátra mentek be, hogy atyuk mesztelenségét ne lássák meg, és így arccal, háttal nem is látták meg. De nem világos, hogy ezek után akkor, amikor Noé fölébred, akkor miért Kánaánt átkozza meg, és nem Hámot? Ugye volt három fia Noénak, Sém, Hám és Jafet. Hám, úgy látszik, hogy meglátta az apja mesztelenségét, és nem csinál. Az egyszerű jelentése a szövegnek mi? Hám bement a sátorba, látta, hogy a papa mesztelen, kiment és elmondta a két testvérnek. Erre a két testvér bement, és nagyon kulturáltan letakarta a papát. És ezek után egyrészt nem világos, hogy ez miért olyan nagy bűn. Jó, hát lehet, hogy be kellett valaki takarni, de hát most ez jobb családban is előfordul az ilyesmi. A másik pedig, hogy miért Kánaán bünteti. Azt mondja, hogy Kánaán lesz majd egy szolga. Szolganépnek az atya. Mit tett erre a Kánaán? És miért hangsúlyozza ki már a szöveg elején, hogy Hám Kánaán apja? Látjátok már az egészen? Azt mondja, Valának Noé fiai, akik a bárkából kijönnek, Sém és Hám és Jafet, Hám pedig Kánaánnak az atya. Ugye a gyerekeiket később biztosan felsorolja, beleértve Kánaánt is. Miért kell akkor itt Kánaánt előre bemondani? Tehát itt Kánaánnak van valamilyen kiemelt szerepe. Ugye ezt mondanom sem kell, hogy Kánaán, ő a kánaánita népek atya, és ugye azt tudjuk, hogy Ábrahám pedig Sémnek a leszármazottja, ugye Sémnek a, jól emlékszem, unokája volt, vagy fia volt Éver, ebből a szóban olyan, hogy Héber. És Ábrámot úgy hívták, hogy Ábrám ha Ivri, Ábrám a Héber, ugye mert a Ébernek volt a leszármazottja. A Sémnek volt a fia Éver. A két fiú segített, és ő nem segített. No, és akkor egyrészt nagy bűn, de akkor a nagy bűn miért Kánaán bünteti? Ugye eleve van egy nézeteltérés itt a kommentárok között, van, amit Rási is idéz, azt mondja Rási, nem egyszerűen meglátta az apja mesztelenségét, hanem két változat is van, az egyik az, hogy kiherélte az apját, és a másik pedig, hogy megerőszakolta. Hogy miért, szóval miért csinálna valaki ilyet? A kiherélésre arra van egy olyasmi, azt mondja, azt mondta, hogy te, aki láttad, hogy az egész világ elpusztult, ne akarjál te még gyerekeket itt nemzeni. Látod, hogy a gyerekeid meg fognak halni, a leszármazottaid, de Isten ilyen, hogy időnként elpusztítja a világot, akkor te ne akarjál a gyerekeket. Ez is úgy különben egy tipikus ilyen világégés utáni érzés. Ugye ezt a holokauszt után sokan éreztek, én nem akarok gyereket, láttam, hogy a gyerekek hogy pusztultak, akkor én nem akarom, hogy nekem gyerekeim legyen. Az egyik véleménye az, hogy itt nem egyszerűen meglátta az apjának a mesztelenségét, hanem kiherélte az apját, megfosztotta a mesztelenségétől. Már érthető, hogy miért volt kicsit dühös Noé. A másik pedig, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, vannak, akik azt mondják, hogy nem Hám követte el a bűnt, hanem Kánaán, vagy legalábbis Kánaán az apja. A Hám részvételével, vagy valami, mert különben nincs értelme a szövegnek, hogy miért hogy miért van az, hogy Hám vétkezett, és a büntetést Kánaán kapta meg. Most vannak, akik azt mondják, hogy nem, mégis Hám vétkezett, és Kánaán azért lett megátkozva, Kánaán, és nem Hám, mert Hámnak már nem lettek volna újabb gyerekei, és ezért akkor a leszármazottain keresztül büntette meg Hámot. De ez nem fair, azt tudjuk, hogy Isten nem bünteti a fiakat az atyuk vétkeiért. Tehát, hogyha ő nem követett el semmit, akkor mi a probléma? Tehát ezek mind-mind releváns kérdések. A Hábbárban el, akit gyakran szoktunk idézni, egy kicsit más megközelítést ad a dolognak. Azt mondja, ez az egész Noé történet, ez tulajdonképpen egy folytatása az előző történeteknek, az előző vétkeknek, az előző, a korábbi problémáknak, amik voltak. Ugye Noé az özönvíz előtt egy szent ember volt. Egy olyan ember volt, aki Istennel foglalkozott, spiritualitással foglalkozott. Lehet, hogy nem volt túl lelkiismeretes az embertársaival szemben, ahogy erről beszéltünk a múltkor. Nem imádkozott értük, nem próbált tenni azért, hogy Isten ne büntesse meg az egész világot, és így tovább, és így tovább. De mégis egy szent ember volt, Istennel foglalkozott, valaki, aki 120 éven keresztül tud építeni egy bárkát, azért az egy, még az élete, tehát a hosszához képest is, ez egy jelentős idő, intervallum. És azt tudjuk, hogyha emlékeztek, hogy a Barbanel szerint a bűn, az a, amikor arról van szó, hogy a föld, a bűn és a föld azok összekapcsolódnak. Emlékezzetek vissza, hogy miket tanultunk, hogy például Káinnak mi volt a bűne. Emlékeztek el? Beszéltünk, hogy Káin és Ábel között mi volt a különbség. Hogy Káin ugye földműves lett, és azzal, hogy ő földműves lett, ez kifejezi azt, hogy ő gyarapodni akart anyagilag, és az anyagi vágyak, és az anyagi élvezetek, a fizikai élvezetek hajtották. Szemben Ábellel, aki egy pásztor volt, és ugye a pásztorságban sokkal inkább benne van az, hogy hát amit Isten ad, áldást, azt elfogadom, de nincs benne az a mindennapi gürcölés, verejtékes gürcölés a földdel, és az, hogy minél több földet tegyek magamévá, és az a fizikai kapcsolat nincs meg. Most az nem véletlen, hogy a Tóra azt mondja, hogy mielőtt Noéval történne ez a részegség, akkor azt mondja, Noé pedig földművele kezdett lenni. Földművelő lett. És aztán jön, hogy szőlőt ültetett, mi azt jelenti, hogy Noé az özönvíz után rátért erre a rosszabbik útra. Rátért erre a földi élvezetek útjára, és itt kezdődött a probléma. Ez az egyik dolog. A másik, hogy mi volt Hám és Kánoán, hogy Hám és Kánoán tulajdonképpen egyszerre követték el a bűnt, és ezért mondja, hangsúlyozza ki, ez nem arról volt szó, hogy Kánoán csak az apja bűnért megkapja a büntetést, hanem tényleg arról van szó, hogy a Kánoán együtt járt mindig az apjával, és ez, ő is ott volt, és fizikailag részt vett a bűnben. De még térjünk vissza egy kicsit a Noéhoz. Fel akarom nektek olvasni, hogy mit mond a Barbanel. Azt mondja, hogy Noé ahelyett, hogy arra azzal foglalkozott volna, mint korábban, most a föld embere lett, és engedett a földi és fizikai vágyainak. Azt mondja, mi volt a bűne, hogy az özönvíz előtt volt szőlő, és abból lehetett, a szőlőből volt vadszőlő, lehetett esetleg bort csinálni, de nem volt soha, hogy valaki ilyen termesztett volna a szőlőt. Most ha szőlőt termeszted a borért, akkor az a egyik legerősebb kifejezése az élvezett hajhászásnak. Ugye? Ha az ember búzát termeszt, akkor az egy olyan dolog, a kenyér, ami mondjuk szükség van. A bor az egy kurens termék, az egy extra, az egy kifejezés erre. Egy élvezeti cikk. Ő eleve ráment az élvezeti cikkekre, és tudatosan termesztette azokat. És eleve azért termesztette, hogy utána, mert azt mondja, a következő kifejezést használja, hogy bort hozzon ki a szőlőkből, mert Kacbehajáv megutálta a saját életét. amiatt az özönvíz miatt, amit ő látott, és az miatt soha többet nem akart vizet inni, hogy lássa a vizet, hanem csak bort. Most itt nem csak, azt, ezt nem csak úgy kell érteni, hogy ez egy szójáték is, hogy akkor vízről rossz emlékei voltak, nem tényleg ő alkoholista lett. Az első alkoholista a Tórában. Nem tudta földolgozni, amit látott, és ezért alkoholra adta a fejét. Valószínűleg igen. Ugye ő, ha valaki azt mondja Tóra, hogy ültetett egy szőlőst, és csinált, akkor valószínűleg ez nem csak egyszer történt. Maga már ezt konkrétan nem mondja. Most ezek után pedig ő nagyon lecsúszott, és Hámnak és Kánánnak az volt a bűne, hogy ők ezt, amikor azt mondja, hogy meglátták apjuk mezítelenségét, akkor ez nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy látták konkrétan akkor azt, látták konkrétan azt, hogy mesztelen, hanem azt jelenti, hogy látták az apjuknak a szégyenét, látták, hogy csúszik le az apjuk, és nem segítettek neki, nem csak beszéltek róla. Hogy?
Gúnyolódtak rajta.
Így van. Szemben Sémmel és Jafettel, akik betakarták, és azt jelenti úgy, hogy ne lássa az arcuk, és ez mutatja, hogy ők próbáltak segíteni neki, ami az a kapcsolat, hogy valaki alkoholra adja a fejét, és akkor a környezete hogyan viselkedik vele szemben. Igen, kérdésed
volt. Az Ádám volt mesztelen utoljára, amikor az Isten tesz, ugye attól volt mesztelen.
Hogy fixen mesztelen volt.
Nem, hanem hogy észrevette magát mesztelen, akkor jött rá, hogy elbújt az Istenem az első sztoriban.
Így van. És akkor az hogy kapcsolódik ide?
Hát, hogy itt is valószínűleg el akarja kifejezni ezzel a mesztelenséggel.
A bűnt?
Igen.
Igen, szerintem ugye a mesztelenség ervá. Ervá héberül az a kifejezés, amit itt használ, azt használják egyszerűen a mesztelenségre és a bűnre is. A szégyenre, a magyarul a szégyen a jó kifejezés. Ugye a szégyen, ami rögtön ugye valami bűnös dologgal kapcsolatos. Egy pillanat. Tehát akkor itt a bűn az nem egyszerűen az, itt van egy idős ember, aki ugye, megélte ezt a történetet, túlélő, alkoholista lesz, és Ham és Kánán a saját gyerekei és unokája gúnyolódnak rajta, Sém és Jafet pedig betakarják, és nem néznek oda. Kérdés.
Én úgy gondolom, hogy legalábbis semmi nem utal arra, hogy gúnyolódtak volna. Egyszerűen egy tényközlés volt, hogy ez van.
Nézd meg, azt mondja a szöveg.
Hívj oda, kint lévő két
kislét.
Én nekem az nem világos, hogy ezt honnan veszik ezt az erőszakoskodást.
A másik még, amit akartam...
Hogy honnan lehet látni, vagy jágédles néhány habba húc. A szövegből magából lehet, hogy nem derül ki, de a kommentárok ezt egyértelműen mondják, hogy ez... Ahelyett, hogy foglalkozott volna. Itt majd mindjárt vissza akarok térni egy nagyon fontos dologra, az, hogy meglátni a rosszat, de mindjárt...
A másik kettőnek az volt a fória, hogy nem ő volt az információ szerzője. Hát jó, most ezt róták föl neki.
De akkor nyilván, ha ennyi lett volna az egész...
Még most is.
Várjál, például induljunk ki a másik oldalra. Ha ennyi lett volna az egész, hogy ő csak adta az információt, és a másik oldalra fordult, akkor nem átkozta volna meg. Ami azt jelenti, hogy itt valószínűleg több volt. Mi volt az a több? Erre van egy nagyon szép gondolat, amiről többször már beszéltünk. Hogy a Baal Shem Tovnak van egy olyan mondása, hogy valaki látja a rosszat valaki másban, akkor annak két oka lehet. Vagy azért, hogy segítsen rajta, vagy azért, hogy... Nem. Rosszik. Kezdjük elő. A Bázsonda azt mondja, valaki lát, egy embertársadalom láthat, hogy rosszat cselekszik. Az azért van, mert benned is megvan az a rossz. Azt mondja a Bázsonda, nem olyan erősen van benne, mint benne, de benned is megvan, és ezért Isten rajta keresztül mutatja meg neked. Most ezzel kapcsolatban Rebbe föltesz egy kérdést, hogy lehet ezt, ez mit jelent? Van egy másik kötelessége az embernek, tórai kötelessége, hogyha látja valaki már rosszat, akkor figyelmeztetnie kell. Meg kell próbálni jó útra téríteni. Ha én látom a rosszat, akkor mindig azt jelenti, hogy, hogy bennem is megvan, akkor hogy tudom, akkor ezek szerint arra kell törekednem, hogy ne lássam a rosszat. Ha nem látom a rosszat, akkor meg hogy tudom figyelmeztetni, hogy térjen jó útra. Értitek a kérdést? Mi mond erre be? Azt mondja, kétféleképpen lehet látni a rosszat. Van egy olyan, amikor valaki látja a rosszat, de az csak abból a szempontból látja, hogy hogyan tudok segíteni ezen az másik emberen. Észre, látja a rosszat, észreveszi a rosszat, de nem látja. Mondjuk így, ez egy jó kifejezés. Szóval nem, van egy másik szituáció, amikor te látod a rosszat, és elmélyülsz abban. Mész, és pletykálsz, és mondod, sű, az egy milyen szemét alak, és elborzadsz, hogy ez egy milyen... Azt mondja, ha így vetted észre a rosszat, hogy már látod, az azt mondta, hogy benned is megvan. Ha csak annyira vetted észre a rosszat, hogy hogy lehet ezt a helyzetet kezelni, praktikusan megoldani, hogy lehet rajta segíteni, stb. Akkor azt jelenti, hogy tényleg te nem látod a rosszat, csak észrevetted. Azért vetted észre, hogy segíts neki. Ha te látod a rosszat, elmélyülsz benne, erre vonatkozik a Baal Shem Tov mondása, hogy azért, ha téged ez ennyire érint belül, hogy erről beszélsz a barátaiddal, és ezt meséled mindenkinek, és elborzatod, azt hiszem, téged ez ennyire érint belül, azért, mert a lelkiismeretet bán, mert benned is egy kicsit megvan az erosz.
Szóval, között a különbség az egyik, az, hogy az egyiknél sajnál, de másiknél utálod.
Az egyiknél nincsenek érzelmeid, a sajnálat az is lehet egy kicsit erős, lehet, hogy a sajnálat az jó, én inkább úgy képzelem, az egyiket egy praktikus szempontból kezeled. Ez az ember ide jutott sajnos, hogy tudok én neki segíteni, hogy tudok neki segíteni. A másikban pedig magadra veszed, érzelmek születnek. Gyűlölöd, lenézed.
Igen, azt mondom, hogy egy negatív
dolgot szület belőle.
Tehát haragszom rá,
igen.
Az a rossz.
Igen. Jidisul, így az a rossz. Jidisul van két kifejezés, zen és derzen. Az nem tudom, hogy németül, aki tudnak németül, hogy van-e ilyen különbségtétel. Az egyik, amikor valamit meglátsz, és a másik, amikor... Hogy?
Az egyik egy konkrét dolog, a másik egy általános.
Aha. Jó, jidisul ez azt jelenti, hogy az egyik az, amikor valamit nagyon elmélyülsz benne, és a másik, amikor csak hogy megláttad. De nem az, hogy bámulod. Most ugye... Ide azt mondja, erről van itt is szó. Amikor a két fiú azt mondja, nézzétek meg, miért kell kihangsúlyozni, amikor azt mondja a mondat, hogy Noé Ham meglátta apja atyáket, és ment, és szólt ott másik képesvére. A 23-os mondatban pedig azt mondja, akkor Sém és Jáfet ruhát ragadtak, mindketten bálukra tették, és háttal mentek be az atyuk mezentelenségéhez képest, és arccal hátra, és nem látták meg atyuk mesztelenségét. Miért kell még egyszer mondani? Ha arccal, háttal mentek be, akkor nyilván nem látták meg atyuk mesztelenségét. De azt mondja, ez azt nem azt jelenti, lehet, hogy fizikailag látták, de nem látták meg. Nem mélyültek el bennem. És azt mondja, ez volt a probléma Sémmel és Hámmal és Jáfettel. Látták, hogy az apjuk lecsúszott. Hogy földi élvezetekre adta a fejét. Hogy addiktív beteg lett. És alkoholista lett. És ők ezt látták, és erről beszéltek. És ez ahelyett, hogy csak annyira kezelték volna, hogy hogy lehet a dolgot helyre tenni.
Volna nekem még egy kérdés. Igen? Ezzel kapcsolatban lehet, hogy teljesen tévút, de ugye ha emlékszünk rá, hogy amikor Ábrám elküldi a szolgálóját, ugye, hogy hozzon feleséget a fiának, akkor úgy esketi meg, ugye, hogy tedd a kezed a tomporomra, a csípőt, ugye ezt úgy magyarázzák, hogy hát a személynél. Nem lehet az, hogy abban az időben ennek nem egyszer csak szégyen vagy nem szégyen jelentősége volt, hanem az életerőt, a hatalmat, sok minden mást is jelképezhetett.
Ez a mai napig így van, nem csak abban az időben.
És hogy ezért lehetett akkor a bűn, hogy nem fette rá, hanem még utána elment, és inkább egy kicsit mesélt róla, és ezért ment a másik két fiú út, hogy ne lássák meg.
Azt nem tudom, hogy ezzel, mert ez nem pontosan kapcsolódik ezzel, mármint ez az esketés dolog, ez egy másik ügy miatt van, azért van, mert hogy micva volt, az az egyetlen micva, amit meg lehetett fogni. Nem volt más micva, amilyen földi, kézzelfogható dolgban lett volna. Ugye ma, ha eskü van, akkor a tórát kell megfogni. Ez egy szent tárgy. Akkor nem volt semmi más szent tárgy, csak a körülmetélt nemi szerv. Az az egyetlen tárgy, amiben egy micvát végeztek. Ez az ok annak. De amit mondasz, az érdekes, a halakha szerint egy fiúnak tilos látni az apja szemérmét, egy alattvalónak tilos látni a király szemérmét, és egy tanítványnak tilos látni a rabbiának, a mesterének a szemérmét. Szóval például tilos, elvileg, ma már erre nem annyira figyelnek oda, de elvileg egy apának és egy gyereknek tilos egy fürdőbe menni. Mert azzal, hogyha valakinek meglátod a szemérmét, az egész tisztelet az lemegy. Nem vett a Talmud azt mondja, hogy glima machbedusza. Az embernek a ruhája, az tisztelet. A ruha, az egy távolságot teremt. Ez más is jelenti, hogy milyen ruhád van, az különböző szintek vannak a távolságban, hogy nagyon elegáns ruha, az még inkább tisztelet. De önmagában, hogy eltakarod a testednek a legintimebb részét, az már magában teremt egy olyan fajta távolságot, ami a tiszteletre lehetőséget ad. Mondom, erre ma már annyira nem szoktak figyelni. Nem, én azt kell, hogy ez a legnagyobb bűn mindannyiunk életében.
Kik, ha meglátja, akkor felmegy a tisztelet.
Ja. Vétel van, bemondjam a neved? Szóval, ez a történetnek a lényege.
Ez nekem nagyon furcsa. Tehát ugye 600 éves volt a vízözönkor, és utána még 350 évig élt, megszégyelült a fiájától, kiátkozta az egyik fiát, vagy legalábbis jó nagy. Tehát, hogy mindenki megkapta a jussát, ő még 350 évig élt, tehát ő volt az, aki lerészegedett, ő volt az, aki elment a részébe, a sárgaföldig, és gyakorlatilag 950 évig élt. Ő volt a harmadik legtovább élő ember a
földön. De hogy érted? A kérdésed mire van? Hogy lehet, hogy egy ilyen bűnös ember ilyen sokáig él, vagy arra vonatkozik,
hogy... De gyakorlatilag egy gyönyörű szép életet kapott az örökkévalóban.
Egy jó nyugdíja volt neki, ezen a sokáig értékezett a bárkát.
Nem tudod, hogy akkora nagy bűn, ahhoz képest persze, most egy kicsit idei volt, tehát most...
Nagyon jó a kérdés.
Addiktív volt, ezt tudjuk.
Tök nagy volt a
addiktív volt. Annyira addiktív volt, hogy a fiai is lenézték, és ezért kapták a fiai büntetést, ugye? Vagy a fiai is.
Ugye, amit a Kálmán kérdez, erre azt mondja a Bárbanel, hogy Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy a világ teremtése és Ábrahám között négy kézfogás legyen. De ezt mondják ismétlenül azt, hogy hány kézfogásra jutsz el, mit tudom, Orbán Viktorig, vagy Obamáig. Hogy olyan embernek fogta a kezét, aki megfogta az ő kezét. Mit azt mondják, mit tudom, Orbán Viktorig maximum minden magyar ember eljut három kézfogásra.
Én egyben.
Hogy? Obamával pedig mit tudom, öt, hogy nagyobb a távolság. Most azt mondja, hogy négy kézfogásra, ezt úgy mondja, négy nemzedék. Azt mondja, miért? Mert Noé... nem, kezdjük a másik oldalról. Noé látta Lemechet, aki az apja volt, Lemech pedig még látta Ádámot. És Noéval pedig még találkozott Ábrahám. Ábrahám találkozott Noéval, Noé Lemechel, a saját apjával, és Lemech pedig Ádámmal. És ezzel Ábrahám és Noé és Ádám között volt egy viszonylag közeli kapcsolat, és Ábrahám, aki tovább viszi ezt a hitet, az egyisten hitet, annak fontos volt, hogy ez a kapcsolat van. Én ezt így nem mondja, hogy ezért kellett.
De szerintem nem olyan nagy bűn egyébként a szkálán, ahhoz képest, most gondolj bele egy szegény, tényleg micsoda feszültségbe ért egész életében.
Ahhoz képest, hogy betöltek volna mindenki másnak körzetébe, valóban
nem. Jön a víz, nem jön a víz, addig nem ihatott, mert építeni kellett a hajót.
Most, Kálmán, tegyük hozzá, hogy azért az nem, egyrészt az nem derül ki, egyrészt, hogy egy kicsit kiderül, hogy pontosan mikor történt ez az alkoholizmus. Másrészt lehet, hogy leszokott róla, vagy mit tudom én, szóval nem derül, hogy még 350 évig alkoholista volt.
Ezek után valószínűleg leszokott, hogy az, hogy feleszmert.
Nem, de a feleszmert azt mondja...
Ez nem csak abból, de nem, mert ez nem egy pillanatok ér lehet, előbb beszéltük meg, ez nem egy pillanat, ez nem egy történet ér lehet, hanem ez egy általános probléma volt, hogy ő részegeskedett, szőlőt termelt, esténként benyomott, két gyereke, vagy a gyereke, az egyik gyereke az ráadásul teljesen
teljesen semmibe vett egy idő után.
Megmondom ezt, hogy én például, nem tudom most már pontosan, hogy hol olvastam, de olvastam egy olyan értelmezését az egésznek, hogy Noé tulajdonképpen azért rúgott be, mert ő kezdte termeszteni a szőlőt, és nem volt tisztában a szőlőből készült.
Hatással?
Tudományos munkát
végzett. És ugye ez egy egyszerű történet.
Igen.
Tehát én olvastam egy ilyen.
Mondják, ez kutatás, fejlesztés?
Én szerintem a történet eléggé triviális, mert most vetítsük egy maira, mondjuk a családfő enyhe alkoholista. Ugye van három gyereke, abból kettő gyerek úgy csinál, hogy nem látja. Ők nem veszik tudomásul, az egyik gyerek az iskolába elmeséli, erre az apa mit csinál, rohadt mérges lesz erre az egy gyerekre, a másik kettőre azt mondja, hogy ti vagytok a jó gyerekek, mert ki nem lát.
De nem a másik kettő, nem szemet hunyt a másik kettő, hanem hát, segített a másik kettő.
Hát de szemet hunyt.
Szerintem az volt, hogy a hónap...
Nem csinált belőle plecskát.
Elkendőzték a
problémát. Igen. Az a kísérték a papát a kocsmába.
A szövegből, itt magában a szövegből nem derül az, hogy egy addiktív betegség volt.
Ja, igaz, ezt muszáj hozzátenni, ezt mi próbálunk egy általánosabb tanúságot kiszedni a történetből, és így mondjuk. Én azt, hogy a Noé, ezt nem olvastam sehol hagyományos elkeny, hogy kipróbáltam, előtte nem tudta, hogy milyen. Ez azért tűnik nem egy kicsit irreálisnak. Valaki ültet szöllőst, nem azt mondja, hogy véletlenül kifacsarta a szőlő levét, és várt 5 napot, és véletlenül pont már megerjedt a szőlő, és berúgott tőle. Nem ültetett szöllőst, akkor valószínűleg azt már tudta, hogy ő mit csinál, mert hogy ezt valamilyen okból csinálta, hogy most miért ültet szöllőst. Az ember nem foglalkozik olyan, amit...
Hát előtte is volt már a bor, az áldozati bor, tehát tudták a bor, hogy mi fájterek.
Már
lótóta
lehet tudni.
Jó, de lótóta. Mi a hát szakaszban most korábban olvastuk, de az később volt.
Ez első olyan csapor, ahol
a bor effektív szerepel, az első.
Tehát előtte nem is
az, hogy alkoholizáltak. Most lehet, ez az alkoholistának a prototípusa. Az első. Most még egy dolog, hogy...
Mindenáron fel akarod menteni. A jó srác volt, oké.
Ám az egy kicsit addiktív volt, hát azt mondom, hogy melyikünk nem vacsorázott. Tehát kólát iszva most is, nem?
Múlt héten is azt hittem.
Milyen különbség?
Na, gyerekek, nézzük meg az átkot. Nézzük meg, hányszor átkozza meg szegény Kánaán. Azt mondja a 25-ös mondatban, legyen átkozott Kánaán, és legyen szolgáknak szolgálja a testvéreinek. És mondta, áldja meg Isten Sémet, és legyen Kánaán szolgálja. És szépítse meg Isten Jefetet, és lakozzon Sém sátraiban, és legyen Kánaán szolgálja. Háromszor is megátkozta Kánaán. Most itt van egy érdekes dolog, hogy a hagyományos magyarázat szerint Sém ügye az a semitáknak az apja, Ábrahámnak és a zsidóknak. Kánán az a kánánita népeknek. És Jefet pedig a rómaiaknak. És ezért azt mondja, hogy ezt mondja, nagyon szép, azt mondja Bárbenel. Először azt mondja, általában Kánán az egy szolganép. Nem véletlen a nem zsidó rabszolgák fogalmát is úgy hívjuk, hogy kánánita rabszolga. Ezért egyrészt azért, mert ott a környéken kánánita nem zsidók voltak, másrészt azért, mert ez egy kánániták azok ilyen szolganépség. Egy. Kettő, először ő Sémnek lesz a szolgája, mert először Sém fog uralkodni Kánaánban, amikor annak eljön az ideje. Majd jön Jefet, az ugye a következő mondat, Róma átveszi Kánaánt, és jogurba alé Sém, és lakni fog Sém sátrában. Mi az a Sém sátra? Izrael, amit elfoglal Róma, és akkor majd a kánaániták Rómát fogják szolgálni, Jefetnek lesznek a szolgái. És akkor így összeáll a mondat. Érdekes, mert sokszor van, hogy ezek a későbbi történelmi eseményeket visszahelyezzük a Tóra szövegébe, és megpróbáljuk megtalálni a rájuk való utalásokat, és ez egy szép példája ennek. Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogy Noé megátkozza. Mit jelent az átkozás? Tehát ő neki nincs hatalma, ő kéri az Istent, hogy büntesse ilyen módon,
igen.
És Isten ezt jóvá hagyja, tehát ő azt mondja, hogy igen, ez egy jogos igény.
Ez egy jó kérdés, mit jelent az áldás, és mit jelent az átkozás? Erről beszélünk egy szót, mert itt is talán, mondtam, hogy lehet, ez az első hely a Tórában, ahol ilyen történik, hogy valakit megátkoznak. És ez nagyon jó kérdés, ezt felveted, hogy tényleg, akkor most milyen jelentősége van, valakit megátkoznak, meg milyen jelentősége van. Ha azt mondanám, hogy átkoz egy szádiknak, egy igaz embernek az átka és az áldás az, ami számít, akkor azt meg lehet érteni, igen. Szent ember is, Isten odafigyel, amit a szent ember akar. Ez egy megközelítés. De mégis a Talmud azt mondja, Altei birchez hegyot kálbeinecha. Nevet könnyen egy egyszerű embernek sem az áldását. És ez valószínűleg fordítva is igaz. De miért nem? Van egy bűnös alap, most mit számít, hogy áld vagy átkoz? Én szerintem, ezt nem láttam soha, de a magyarázat ennek az, ha valakiről jót beszélnek, akkor az pozitív energiákat szabadít föl benne. Ez különben így van a láthatóan is. Tehát én azt mondom, hogy milyen jó gyerek vagy. Még akkor sem tudod, hogy hazudok, tehát nem gondolom komolyan. Ebben az esetben persze nem. Milyen jó gyerek, és te milyen okos vagy. Ugye ezek, amikor valakinek bebókolunk, még ha tudja is, hogy nem gondolom komolyan, akkor is felszabadít belőle pozitív energiákat. Pláne, ha komolyan gondolom. És ez ugyanígy fordítva is. És ez minimum ennyi jelentősége van egy átoknak és egy áldásnak, hogy az pozitív vagy negatív irányba tudja elmozdítani az illetőnek a sorsát. Ez különben mi nagyon a másik pedig, hogy soha nem lehet tudni, Isten kinek az imáját hallgatja meg. Ezért igyekszünk, hogy senki ne átkozzon meg minket, az nem egy jó dolog. De én úgy jöttem, olyan emberek, akik esetleg nincs, tehát az ember jobb, hogyha jobban minél kevesebb ember átkozza meg. Igen?
A gyereknevelés is azért erről szól, mert sokszor a gyereket is megdicsérek, ügyes vagy, jó vagy, jól csináltad, és azért lett tudom, jó, nem átkozom meg nem, de valahol fontos, hogy az ember kommunikációban...
Visszajelzést kapjon,
hogy most valamit jól csinál. Főleg akkor, amikor gyerek, amikor még nincsen annyi önkontroll.
Tehát akkor ebben az esetben minden úgy történik, ahogy a Noé, tehát a Noé-nek az átka, ebben az esetben teljesen beigazolódik. Igaz? Ahogy előbb elmondtad.
Igen.
De nem furcsa, négyen vannak a között. Négyen vannak.
Hát vannak ott még annak a nők, meg minden. Meg ott van még a Kánaán, most ez már öt, de nem csak sokan, tehát igen, ez tényleg.
Igen. És akkor most mi, tehát, és beszéljünk a pletykáról, kinek pletykája. Tehát, hogy...
Ahogyják azt mondja különben a bárban el, hogy amikor kiment mondani a testvéreinek, az nem is Hán, hanem Kánaán megy ki mondani a saját testvéreinek, Hán többi gyerekének. Hát lehet, hogy már itt unokák, meg minden volt. Oké, egy kicsit most húzzunk bele. Most lesz egy családfa, ami minket most még kifejezetten érdekel ebben a heti szakaszban. Az a Bábel tornyának a története, ami a következő fejezet, úgyhogy gyorsan menjünk végig itt a következő sztorim. Kálmán, kérlek.
Hol van a számú?
Hát a 10-es fejezet.
A 10-es fejezet.
16-os oldal.
Ez pedig Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jafetnek nemzetsége, és fiaik születének az özönvíz után. Jafetnek fiai... Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirász. A Gómer fiai pedig Askenáz, Rifát és Tógármach. Jávánnak pedig fiai Elisák, Társis, Kithim és Dodanim. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Kámnak pedig fiai Kús, Micráim, Put és Kánaán.
Ugye ezek érdekes dolgok, hogy ugye a nevek, amik itt fel vannak sorolva, azokkal találkozunk különböző népeknek a megjelölésénél. Egyrészt ókori népeknél is, tehát ókori népek megjelölésében is, mint például a maga a Kánaán, a Jáván, ugye ami görög, az ugye Jáván.
Kús.
Kús, ami ugye szerepel Eszter könyvében. És ami érdekes, hogy a rabinikus nyelvhasználatban bizonyos ilyen kifejezéseket alkalmaztak középkori népekre is, pedig azoknak nem volt közük valójában. Például az Askeláz, amit a németekre használnak a középkori rabinikus irodalomban, az csak egy kölcsönzése ez ennek a névnek. Nem ez a valódi nyomotják. Például mondok egy másikat, amit például Hágár, aki a Jágárnak a felesége, a Magyarországra a rabinikus irodalomban a középkorban azt használta. Eretz Hágár. Még egyértelmű csak az, mert volt egy hasonlóság a Hungár Hágár, akkor is a Hágár között.
Most
csak
ezért.
Ezekből váltak ki a szigetlakó népek, és az ő országaikban mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Kámnak pedig fiai Kús, Mitzráim, Put és Kánoán. Kúsnak pedig fiai Széba, Havilák, Szafta, Ramák, Szaptékák, Ramálnak fiai pedig Séba és Dédán. Kús nemzén Nimrodot is, ez kezdte hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erech, Akkád. És Kálnék a Sineár földjén. E földről ment aztán Asszíriába, és építi Ninivét, Rehobot városát és Kalát. És Reszet Ninivé között és Kalá között ez volt az a nagyváros. Mitzáim pedig nemzé Ludimot, Anámimot, Lechabimot és Naftukimot. Patrusimot és Kaszlukhimot, ahonnan a filiszteusok származnak, és Kaftorimot. Kánoán pedig nemzé Cidont, és ő elsőszülöttét és Kétet. Jebuzeuszt, Amoreuszt és Gilgazeuszt. Kiveuszt, Harkauszt és Sineuszt. Árvadeuszt, Cemeleuszt, Hametauszt. És azután elszéledének a káneánusok nemzetségei. Vala pedig a kánaánusok határa Cidomból Gerár felé menve Gázáig, Szodoma, Gomorra, Admah és Cevóim felé menve Lésáig. Ezek a kánfiai családjuk, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint. Sémnek is lettek gyermekei, aki Héber minden fiainak atya, Jefetnek testvérbátyja vala. Sém fiai Elám, Assur, Arpaksád, Lud és Arám. Arámnak fiai pedig Uc, Hul, Getel és más. Árpaksád pedig nemzé Sélát, Sélá pedig Hébert. Hébernek is lett két fia. Az egyiknek neve Péleg, mivel hogy az ő idejében osztatott el a föld, testvérének pedig neve Joktán. Joktán pedig nemzé Álmondábot, Sélefet, Hacármávetet és Jerákost. Hadorámot, Uzált és Diklát. Obált, Abimáélt és Sébát, Ofírt, Havilát és Jobábot. Ezek mind a Joktán fiai, és vala ezeknek lakása Mésától fogva Szefárba menve a napkeleti hegyekig. Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodnának el a népek a földön az özönvíz után.
Rosszul mondtam az előbb, hogy Éber az a dédunokája volt Noénak, Sémnek. Sémnek volt a gyereke Árpaksád, Árpaksádnak Selach, Selachnak Jelád. Ez a dédunoka volt. Oké, szerintem folytassuk is rögtön a 17-esre. Nem lehet az egyik ablakot kinyitni, mert írtó mele van.
Hát csak az egyik megy.
Megkapcsolom még ezt is, itt a családfában két dolog volt, ami
igen.
Az egyik volt egy Magog nevű úr, ő neki a ugye, magyarságomat hozzá, hogy aztán Góg és Magog fiai vagyunk.
De ez nem Góg.
Ez nem Magog,
de Magog. Magog. Magog.
Igen, ezt megnéztem én is, Gomer és Magog, Magog úgy.
De azt mondja, hogy...
Adina kintja
a versbe.
Innen
idézte
Adi? Igen. Ja, azt nem tudom, hogy innen idézte.
Ez nem az, hogy más mitológia.
A másik pedig, ami itt van írva a családnévnek, Gálnál a fiúk között, hogy CZ-idon, az, ahogy utána mutatja a földrajzi elhelyezkedését, és azt szerintem, hogy az a szidó lehet, ami nekem a családnevem per pillanat, mert ugye
lesz a nyolc. Melyik mondat ez?
15-ös. Uknán, Jolád, Etzion. Dekoró, Eszét.
Cidon.
Cidon.
Nem Cidon, hanem Cidon.
Így van, de szerintem ez csak Cidon írva, mert ha utána nézed a földrajzi elhelyezkedést, hogy hol helyezkedtek el, egy Leggázáig, és ott a, hát a Cidon település, az most is ott a Libanonban, Tel Avivtól 180 km-re észak.
És neked ez az eredeti neve?
Igen.
És az eredeti családi neve nemzedékek megjönnek.
Cidon?
Cidon.
Szerintem, mert ugye Eszet az nem volt a...
Könnyen lehet.
Meg vagy írva.
És én meleg.
Benne vagy. Benne vagy.
Benne vagy. Kezdjük.
Nem menekülsz.
Elvileg.
Csak nem vagyunk megemlítve.
Nem csak elvileg. Oké, folytassuk.
Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találanak, és ott letelepedének. És mondanák egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nekik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondanák, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé e népnek egy, és az egésznek egy nyelve és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nos, a szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket az Úr az egész földnek színére.
Jó. Köszönöm szépen. Visszakaphatom? Igen.
A másodjára találkozott egy érdekes dologban itt a szerheti szakaszokban, a szurok. Honnan volt nekik szurok? Nem lehet, hogy ez egy rossz fordítási gyanta akart lenni? A szurok az egy kőolaj származék, nem hiszem, hogy akkor
kőolaj formában is van. Az van?
Tehát
a
falak
közöttől
tényleg.
Igen.
Buborékon. Na, ezt megoldjuk. Ez nem tudtam volna hozzászólni. Ezt
a falak között, igen.
Ebben van.
Jó. Itt ugye a kérdés ezzel a Bábel tornyának a történet, ami egy közismert történet, és sok művészi, irodalmi alkotást is ihletett. Itt tulajdonképpen mi volt a probléma? Mi volt a... A gond ezzel, hogy ők itt építeni akartak egy tornyot.
Olyan szférákba akartak fölmenni, amikre nem volt jogosítvány.
Nem magasás. Most is vannak nagyon magas tornyok.
Hát semmi. Akkor ez jelentette, vagy hát lehet, hogy ők nem tudták, hogy ennek a toronynak valaha vége lesz. Hát gondolták, hogy addig építik, míg egyszer csak föl nem érnek az Úr magasságába.
Szerintem is ott nem fizikai magasságról van szó, hanem azt mondja, hogy szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész fölön, tehát hogy nevet akartak, hírnevet akartak. Ez egy ilyen dicsfény.
Itt egyébként az nagyon érdekes, amikor azt írta, hogy bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyének mindent, amit elgondolálnak magukban.
Most itt több változat, ezt mindjárt visszatérünk, amit mond a Kálmán, itt több magyarázat is van. Az egyik például azt mondja, hogy a probléma az volt, hogy azt mondták, hogy tulajdonképpen itt Isten ellen vétettek, mert ők azt mondták, hogy hát a régiek nem voltak fölkészülve, és ezért jött egy özönvíz, és elpusztította őket. Mi fölkészülünk, építünk egy nagy várat, és Isten, ha hoz özönvizet, akkor is meg lesz a védelünk. Tehát, hogy ez volt az, hogy és szerezzünk magunknak nevet, az Isten nevére utal, hogy Istennel szemben akartak ezzel föllépni, és ez volt a probléma. Ugye, ezzel az a baj pont, amit köztem, mint a Kálmán mondta, hogy mit jelent az, amikor Isten azt mondja, hogy hát semmi sem gátolja őket, hogy végig is vigyék. Végig is vigyék mit? Hogy segít egy vár azon, hogy jön egy özönvíz? Ugye ez is egy, ugye, mit gondoltak, hogy akkor lesz majd több eső, és akkor majd azt is elvizet.
Már mondta, hogy
jó, az egy másik kérdés. De hogy eleve, miért kellett ezt ennyi? Isten, nevesse ki őket, üdvözlőjelben. És ne foglalkozzon vele, most mi ezzel a probléma? Ez az egyik magyarázat. Akkor van egy olyan magyarázat, hogy ez egy bálvány, ezek bálványimádók voltak, és tényleg azt gondolták, amit te is mondasz, Péter, hogy fölmennek az égbe, és ott Istennel tudnak harcolni. Ugye? Primitív bálványimádás volt, ez volt velük a gond. Igen?
Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt van egy olyan mondat, ami azt mondja, hogy szerezünk magunknak nevet, hogy el ne szélekünk az egész földnek a színén, mondják. És a teremtés történetben ugye azt mondja a teremtő, Ádámnak és Évának, mikor ugye voltak, megállná Isten őket, és mondná nekik, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, hagysátok őt, stb. Stb. Tehát magyarul, ott ez lett volna a misszió, és ők ezzel itt pontosan szemben.
Nagyon jó, hogy ezt mondom, ez a következő magyarázat, ami ezt egy kicsit kiegészíti. Azt mondja, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy Isten azt mondta, hogy töltsétek be a földet, mert azt lehetett volna úgy is értelmezni, hogy töltsétek be, fokozatosan. Nem feltétlenül, hogy szélegyenek szét. De itt előbb egy szakaszban volt arról szó, hogy Isten azt mondta a fiúknak, hogy szélegyetek szét. Ez még a... ezt gyorsan mondtam.
Itt van a Mózes 9-9, azt mondja, aztán megállja Isten Noét és az ő fiát, és azt mondaná, neki szaporodjatok, és sokan sozzal, és töltsétek be a földet.
Ahogy azt mondja, hogy töltsétek be a földet, de van egy ilyesmi, hogy Isten, ugye ha egy ilyen, azt hiszem, akkor inkább egy magyarázat, hogy Isten nem akarta, hogy az emberek egy helyen legyenek, és egy nyelvet beszéljenek, mert így, ha valaki egy ember rossz irányba megy el, akkor mindenki megy vele. Ugye? Akkor, és ezért azt akarta, hogy terjedjenek szét, legyenek különböző népek, különböző kultúrák, különböző nyelvek, akkor még nem voltak különböző nyelvek, de hogy szélegyenek szét, hogy nehogy megint az egész világ egy rossz irányba menjen el. Ugye? Antiglobalizáció ellenes volt Isten a özönvíz után, mert ugye a globalizáció, mindenki egy nyelvet beszél, mindenki össze van kapcsolva, és ha van egy rossz trend, akkor azt a rossz trendet az egész világ Kínától Chiléig mindenki követi. És van egy ilyen magyarázat, hogy ezzel ez volt a probléma, hogy ők ennek akartak ellenállni, és Isten azt látta, hogy jó, akkor azt hogyan lehet megoldani, hogy sok nyelvük lesz. Mert akkor tényleg kénytelenek lesznek külön élni, és nem lehet az a probléma, hogy az a nagy hatás, a rossz hatás, az mindenkire kihat egyszerre. Van egy most egy kicsit előre szaltunk, mert vissza szeretnék térni még, ennek kicsit a jobban a kibontására. Van egy olyan magyarázat is, hogy ugye említi korábban Nimródot, azt mondja, hogy a Nimród királysága Bábelből történt. Az egészet az Nimród kezdeményezte azzal a felütéssel, hogy hogy ő király akart lenni az egész világ fölött. És ezért akart egy nagy birodalmat építeni. Most ezt a példa bárban elveti, ezt ugye ezt nem lehet mondani, hogy ez bűn lenne, vagy hogy ez bármilyen jelentőség lenne a nyelveknek ebből a szempontból. Látjuk, hogy sok olyan birodalom volt azóta is, ahol nagyon sok nyelven beszéltek emberek, egy birodalom és egy király alatt. Hát nem látjuk, hogy a sok nyelvűség az megakadályozná ezt az egy birodalom dolgot. De akkor átérnek a lényegre, aminek két szintje van. A Bábenel magyarázatában. Azt mondja, a Bábenel nagyon ezt a materialista világ ellenes, nagyon materialista ellenes, antimaterialista a Bábenel, és azt mondja, ez megint ugyanaz a bűn, mint ami korábban ott volt Ádámnál, ott volt Káinnál, ott volt Noénál, és most itt van a Bábel tornyánál. Mi ez a bűn? Hogy ez amikor az ember többet akar, mint amit a természet ad. Ez a nagy bűn. Mi volt Ádámnál? Mindene meg volt, a természetből meg tudott volna élni, volt gyümölcs, csak le kell szedni a fára, de ő többet akart. Volt egy normális szexualitás, és beszéltük róla, hogy le akarta venni azt a gyümölcsöt, mert azzal több, nagyobb és több nemi élet vágy lett volna. Mi volt Káinnal? Meg volt minden, de ő földműves lett. Ezzel is kifejezve, hogy ő hogy többet akar, mint atyák. Noénál ugyancsak megbeszéltük az előbb a bor, és azt, hogy ez egy ilyen élvezeti cikk. Ezek pedig, ugyanez volt a probléma, Isten ismét megadta volna az embernek, és meg is adta az embernek a természetből való megélés lehetőségét, és ők elkezdtek egy várost építeni. Elkezdtek egy metropoliszt építeni, amiben már nem arról szólnak a mindennapok, mondja a Barbanel, hogy az ember kint van a természetben, és a természettel való szimbiózusban élje a mindennapjait, és egyben a természetben való lét, az nyilvánvalóan az embernek az Istennel való közelséget azért eredményezi, mert a mindennapokban megéli a megélhetésnek a kiszolgáltatottságát, és azt, hogy tehát nem véletlen, hogy a természetben az ember közelebb érzi magát Istenhez, és az az ember, aki a természetben kapja meg a mindennapit, az sokkal inkább érzi, és sokkal inkább szüksége van Istenre. Ők elkezdtek egy várost építeni. Azt mondja, abban a percben, hogy van egy város, akkor egy csomó, ezekkel a szavakkal írja le a bárban, egy csomó plusz kívánság, egy csomó plusz szolgáltatás, egy csomó plusz olyan fölösleg, és olyan a materiális világnak az összes olyan élvezete, és nem csak élvezete, hanem problémája, és minden, amit mi ismerünk a benzinártól, a dugóig, az összes ilyen probléma, azt mondja, akkor fölmerül. Mennyivel szebb lett volna, ha maradnak a természetben az emberek, és Istennel való, ebben az Istennel való természetes, ősi, természetes közelségben, és nem kezdik el építeni ezt a várost. Mi volt a probléma? Ők még csak elkezdték építeni a várost. Mondván, hogy könnyítsük meg a dolgunkat. Legyen könnyebb az életünk, pontosan, mint ami ma történik az ipari forradalom. Könnyítsük meg a dolgunkat, de azt mondja, ennek mi a folytatása? És a Barbanel az nem tegnap élt, ez 600 évvel ezelőtt volt, hogy messze nem voltunk ott, mint most. Csak ezért mondom, mert nyilván minden kommentár a Tórában, mi is arra törekszünk, hogy mindig aktualizáljuk, mindig meglássuk benne azt a mondani valót, ami nekünk szól. És azért fantasztikus ez a Barbanel, mert amit ő mond erre a történet, az olyan, mint ezt a 21. század írta volna valaki, pedig 600 évvel ezelőtt írta. Azt mondja a Barbanel, amikor az ember ugye a városba beköltözik, azt mondja, ez egy könnyebb élet, mint a természetben. De aztán mi történik? Nem a könnyebbség jön ki belőle, hanem az előbb említett túlzott élvhajhászás. A túlzott élvezetek utáni rohanás, és ez már bűn. És erre vonatkozik az a mondat, amire felhívta a Kálmán a figyelmet, hogy még aztán azt mondta Isten, még aztán a végén bevégzik azt, amit elkezdtek. Ők most csak elkezdték, most csak annyit mondanak, hogy könnyíteni akarunk az életünket, építsünk egy várost. De a végén mi lesz? Majd bevégzik, és ugyanoda fognak jutni, mint a Noé nemzetsége, a bűnös nemzetség, és azért most állítsuk le őket, mielőtt oda jutnak. És azt mondja, ezért összekeverte a nyelvüket, és szétszórt őket. Mond még egy nagyon érdekes dolgot a Barbanel, aki nagyon racionálisan szereti magyarázni a maga korában levő racionitásnak, megfelelően szereti magyarázni a Tórát, azt mondja, mit jelent, hogy összekeverte a nyelveket? Ezt hogy képzeljük el, azt mondja? Egyszer csak fölkelt, az egyik elkezdett beszélni angolul, a másik németul, a harmadik spanyolul, ezt hogy kell érteni? Azt mondja, nem. Amikor bemész egy modern világba, ez hihetetlen, hogy ilyeneket mond a Barbanel, bemész egy modern világba, a városi életbe, egy csomó új fogalom van. És ez a csomó új fogalom hozott egy új nyelvet. És az egyik így nevezte, a másik úgy nevezte, és így alakult ki a sok nyelv. Ez milyen érdekes. Ja. Amíg az ember a mezőn van, addig nincsen túl sok, addig egy ősi nyelv is elég. Abban a percben, hogy az emberek egy nagy közösségben, egy városban élnek, ahol csomó élvezeti dolog, egy csomó plusz van a természethez képest, akkor már is fejlődik a nyelv, és ezzel sok irányba fejlődött el. Azt mondja, ez nem a büntetés része volt, amit Isten csinált, az automatikus következménye volt. Persze itt úgy írja, hogy Isten csinálta, de hogy hát mindent Isten csinál természetesen. Ezt mondja bárban nem. Most mond egy nagyon érdekes dolog, ezt fel akarom nektek olvasni, mert ez is hihetetlen, hogy milyen aktuális. Azzal kapcsolatban, hogy az ember azt mondja, hogy meg akarja könnyíteni az életét, és hogy nem elég neki a természet. Háromféle dolgot mond az ember, és ez hihetetlen, mennyire aktuális. Azt mondja, ezt egy midrásból idézi, azt mondja, úgy szól az írás, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek a feje az egekbe ég. Következőt mondta Rabbi Jirmia. Három csoport volt. Az egyik azt mondta, menjünk föl, és üljünk ott. A harmadik azt mondta, menjünk, és legyünk báványimádók. És a harmadik azt mondta, menjünk, és háborúzzunk. Mondja, ez a Midrás. Midrás ugye az egy 2000 éves szöveg. Minimum. Tehát egy azt mondta, hogy mit jelent az, hogy menj, mire jó, hogyha az égbe ég a teteje a várnak. Az egyik azt mondja, hogy azért, hogy ott üljünk, a másik azt mondja, hogy báványimádók legyünk, és a harmadik, hogy háborúzzunk. Ezt a következőképpen magyarázza a Bárbanel. Azt mondja, háromféle fajtája van az emberi munkának, ami a természetet nem fogadja el a maga nemében. Van olyan munka, ami a természetnek a eredményességét növeli. Például, amikor az ember mondjuk földet művel, akkor ő nem a természetet megrontja, hanem elvileg növeli a természetnek a hatékonyságát. Ott van, ott, ugye nem megvárja, hogy kinőjön a vadbúza, hanem felszántja a földet, elveti a magokat, és stb. Ez egy plusz. Vagy azt mondja, egy másik, például a gyógyítás. Ez nem a természettel szemben, mert valamilyen természetes folyamatot tesz hatékonyabbá. Van egy másik, és ez jelenti az, amikor azt mondják, akik azt mondták, hogy menjünk föl és üljünk ott. Az azt jelenti, menjünk föl és üljünk ott, mint hogyha azt mondták volna, hogy nem elég nekünk az, amit Isten ad a természetben, mi üljünk Isten mellé, és még segítsünk rá a természetre egy kicsit. Szóval van egy másik megközelítés, amelyik azt mondja, hogy amely olyan dolgokat hoz be, olyan tevékenységeket, amelyek idegenek a természetnek. Olyan dolgok, amik tulajdonképpen a természettel szembe mennek, és zavarják a természetet. És ezek voltak azok, akik ezt rosszul mondtam. Jó. Még egyszer kezdjük előtt. Tehát vannak ugye azok a dolgok, amelyek a természetre rásegítenek, úgymond. Szóval vannak azok a dolgok, amelyek idegenek a természettől, de nem károsítják. Itt olyan példákat mond erre, mint például házak építése, hajók készítése, stb. És azt mondja, van a harmadik, ami pedig a természetet tönkreteszi. És azt mondja, ez a három csoport, ami a Midrásban említve van. Azok, akik azt mondták, hogy menjünk és üljünk ott, azok akik azt mondták, hogy csak segítsünk Istennek. Szóval jó ez a természet, csak egy kicsit rá kell segíteni. Azok, akik azt mondták, hogy csináljuk olyan dolgokat, amelyek nem mondanak ellent a természetnek, de mint úgymond kiegészítik azt, a Midrásban megfelel azoknak, akik azt mondták, hogy bálványimádás. Mi a bálványimádás? Van egy Isten, mi még tegyünk hozzá egy párat. Ugye az a bálványimádás. A harmadik pedig, akik azt mondták, hogy háborúzzunk, azt mondják, akik szembe mennek a természetet, akik pusztítják a természetet, azt mondják, nem csak azt mondják, a természet nem elég, hanem mi úgy akarunk többet szerezni, hogy tönkre is tesszük a természetet. Nagyon érdekes, mert milyen szépen beleillik a mai kornak a világába és a mai kornak a problematikájába, és ez a Babel egy mennyire, hogy meg ezt a fenntartható fejlődésnek a híve volt, azzal a kitétellel, hogy ő igazából egy olyan zöld volt, idézőjelben, aki azt mondta, hogy a legtermészetesebb dolog az az lenne, hogy az ember a természettel legyen csak kapcsolatban, és teljesen átadja magát a természetnek, és akkor minden jól működik. Hogy? Hát lehet, hogyha nem lett volna, ezek nem lennénk ilyen sokan. Igen, csak hagyj fejezem be. Most mit mond, van itt még egy érdekes mondat, amikor azt mondja a Tóra, csak azért befejezzük ezt az egész gondolatmenetet, azt mondja a történetben, hogy Isten azt mondta, az Úr pedig leszáll, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek, és mondta az Úr, íme a nép egy, és az egésznek egy nyelve, és munkájának egy a kezdete. Következő mondat, nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze. Ugye ez a többes szám, ez már fölmerült korábban is, és ugye, amikor Isten például megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy teremtsünk embert, a saját képmásunkra, és akkor volt ennek egy egyszerű magyarázat, hogy azt jelenti, hogy ez egy ilyen tiszteletes kifejezés. Ugye azt mondom, Héberben ez a magázás. És Istenről, amikor beszélünk, akkor egy ilyen önmagázásról van szó. De itt egy másik magyarázatot mond neki, és ezt az egészet még szebbé teszi. Azt mondja, bárban el, és ez illik teljesen az ilyen kabalisztikus, haszit magyarázatokhoz. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor nem volt közvetítő Isten és ember között. Közvetlen volt a kapcsolat. Magyarul az ember a megélhetésének és az életének a mindennapjaiban folyamatosan érezte az Istennel való kapcsolatot. Nézzétek meg az ős történeteket, Ádámmal, Noéval, akik beszéltek Istennel. Isten fölkeltek egy reggel, és Isten azt mondta, most ez van, most az van, most az van. De még ha bűnösök voltak, akkor is elkövettek egy bűnt, és erre Isten szólt nekik, hogy hello, ez nem stimmel. Szóval most látjuk, hogy most ez nem így működik. Nincs kapcsolat, még egy szádiknak sincs olyan kapcsolata, közvetlen kapcsolata Istennel, mint akkor volt a bűnös embereknek. Mi történt közben? És erre azt mondja a bárban el, hogy ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtuk a természetről, hogy Isten úgy állította be a világot, hogy mindent megadott az embernek, és egy feladat volt csak, hogy ezt a közvetlen kapcsolatot Istennel, ezt kihasználja arra, hogy minél magasabb és magasabb szinte kerüljön spirituálisan. Ezért fizikailag mindent megadott neki, és az egyetlen feladat az volt, hogy ezt az egyenes csatornát ezt kihasználja. Mi történt? Az ember folyamatosan az összes nemzedékben ezt a jólétet, a természet adta lehetőségeket nem erre használta ki, hanem még többet akart belőle, lesüllyedt, ahelyett, hogy megvan az egzisztenciás biztonság, akkor én Istenhez fordulok, ehelyett megvan az egzisztenciás biztonság, akkor gyűjtök még többet. Hogy még több, még több, még több. Ez ugye bárban elszerint ez volt a bűne Ádámnak, Káinnak, Noénak, és ez a bűne Bábeléknek is. Erre Isten azt mondja, akkor ennek most véget vettünk. Innentől fogva nincs közvetlen kapcsolat Istennel. Vége van. Hanem be van iktatva egy közvetítő. Mi ez a közvetítő? Ezt úgy hívjuk a kabala nyelven, Ayin Sarim, 70 miniszter. Szó szerint miniszter, 70 úr. Ez a 70 úr, ez paralel a 70 néppel, aminek biztos azt a kifejezést, ezt használt, hogy a világ népek, ünnezzük, hogy a 70 meg a 70 nyelv, ezeket biztos hallottátok már ezeket a fogalmakat. Szóval, mi ez a 70 úr? Ez a 70 úr, ezeket azon is, hogy szokták különben a csillagképekkel és az asztrológiával, hogy mit jelent ez, mit jelent a csillagok meg az asztrológia? A természet. Te azt mondtad, hogy neked nem jó a természet, amit a természet maga ad? Oké. Mostantól a természet maga lesz úr fölötted. Én beiktatom a napot, a vizet, a holdat, a csillagokat, és ők uralkodni fognak a népek felett, a világ felett, mert te azt hiszed, hogy te, neked minden megadatik, és te még rá tudsz tenni a természetre egy lapátra, ez fordítva fog történni, mostantól a csillagok állása, úgymond, az egy közvetítő köztem és köztetek. Nincsen közvetlen kapcsolat. És ennek a csillagok állásának van egy spirituális megfelelője is. Mint hogyha Isten beiktatna egy lépést Isten és ember közé, nem, már nem úgy közvetlen a kapcsolat. Ha az ember akarja, és az ember törekszik rá, akkor ő tud próbálni közvetlenül szólni Isten, és ez is a feladata, ő ne a közvetítőn keresztül menjen. De alapállásban, ha az ember nem használja ki, nem használta ki azt a lehetőséget, hogy volt egy oda-vissza kapcsolati lehetőség, közvetlen kapcsolati lehetőség Isten, és azt, ha nem használtátok ki, akkor mostantól elvárjuk ezt a lehetőséget, és két dolog is történik. Egyrészt a természettel kapcsolatban való, a természet adta lehetőségekkel való visszaélés, és a természeten való uralkodást, azt én elveszem tőletek, le fogtok csúszni, és a természet fölétek kerül, erősebb lesz végül is nálatok. És a másik oldalról pedig innentől fogva nincs közöttünk közvetlen kapcsolat, és ez kapcsolódik a nyelvek összekeveréséhez is. Ugyanis a zsidó hagyomány szerint a héber nyelv, az a szent nyelv, az kifejezi egy, azaz a nyelv, amelyen elhangzott a teremtő 10 mondat, amelyen Isten kommunikált Ádámmal, Noéval, az ősatyákkal. Ez a szent nyelv, ami kifejezi ezt a közvetlen kapcsolatot. És azzal, hogy a népek elvesztették ezt a szent nyelvet, a hébert, ezzel megint csak az kerül kifejezésre, hogy megszűnt az Istennel való közvetlen kapcsolat.
Nekem egy kicsit úgy tűnik a Bábel története kapcsán, hogy az ember egy kicsit a tudás birtokába kerülni, nyilvánvalóan szolgálta ez a hedelmet és minden mást is, de mindegy, ahogy egyre több ismeretet és tudás magához szerzett, akkor mindig jött egy kis...
egy pofon.
Pofon. Hoppá, ennyi, több nem. Ugyanez volt Ádámnál is, ugye, amikor a különbséget megtudta, ugyanez volt igazából Noénál is, és ugye ott tanultuk a Noénál, amikor ugye, a bárkába beküldte őket, akkor azt mondta az örökkévaló, hogy tulajdonképpen az ember továbbra is rossz lesz, ezt én látom, de nem pusztítom el.
Igen.
Tehát, hogy nem bízott az ember az örökkéval az emberbe soha. És mégis ugyanaz mindig visszajött, amíg többet tudott, Noénál is. Ugye egyből jött a szülőpor, megérezte, hogy milyen az, és akkor már egyből szólt az örökkéval.
Ez nagyon érdekes, azért érdekes, mert most azon gondolkodom, hogy az, amit itt leír a Bábel 4-500 évvel ezelőtt, 4-500 évvel ezelőtt, tulajdonképpen ez teljesen ráillik mondjuk a 20. századra.
Abszolút.
Mind abban, hogy most még globalizáció előtt, hát önmagában az, hogy legyen egy hatalom, ugye, mondjuk például megnézzük a németeket, hogy legyen egy nagy hatalom, egy nagy hatalom, és ma az Európai Unió. De én azon gondolom viszont, hogy mi az a, ha ma lenne az őstörténet, akkor mi történne most? És arra gondoltam, hogy mi történt, hát történt is. Mondjuk például a második világháború, azt jelenti, hogy a pofon itt nem egy természeti csapás, vagy nem az, hogy a nyelvek összetek keverve, hanem a pofon, amit maga az ember generált magának, egy olyan borzasztó
konfliktus
helyzet, amiből aztán mindenki végül is hát vesztesként jön ki. Még ha birodalmi szinten nem is feltétlenül, de emberi szinten igen. És azon gondolkoztam, hogy a Tórában ezek az őstörténetekben mindig ugye olyan történetek vannak, amelyek kifejeznek valamit az utókor számára, valamilyen olyan ős lenyomata az emberi életnek és az emberi élet problémáinak, amiből mindig lehet meríteni. És most, ahogy itt ülök, itt gondolkozom, hogy ilyen háború nincsen az őstörténetekben. Olyan ilyen átfogó háború, ami mindent elpusztít. Van nagy természeti csapás az egész világon. Van személyes szinten gyilkosság. Van házassági probléma. Van ilyen személyes dolog, de olyan, ami egy ilyen nagy háború, az nincsen. Van a jövőben van ugye ez a Gog és Magog háborúja, az van a jövőben nézve, hogy az őstörténetben érdekes módon ez. Nem tudok erre választani, hogy egyáltalán releváns a kérdés, csak érdekes, hogy...
És ennek a fényében például hogyan látjuk az embernek a természet leigázására folytatott munkáját? Mondjuk a hadron gyorsított például.
A mit?
A hadron gyorsított, ezt a svájci, ezt a részecske gyorsított.
De az miért a természet leigázása?
Hát azért, mert lényegében a teremtés akarják az ember megismételni. Mesterséges.
Jó, de ez abból indul ki, hogy a teremtés az maga az ősrobbanás volt.
Igen.
Azt akarják modellezni.
Azt akarják,
hogy azt gondolják, hogy elveszik.
Tehát ugye évtizedek óta, vagy hosszú-hosszú évek óta különböző törekvések vannak a természet leigázására. Kezdve mondjuk például, amikor az oroszok megfordították a folyókat, emlékeztek rá, ugye abból mekkora van élet. És hát sok minden más. Ugye amikor kitalálják azt, hogy ugye a felhőket mesterségesen szétlövik, hogy ugye újjon az eső. És hát sok minden más ilyen dolog. Vagy mondja,
hogy így. Szerintem nem kell extrém példákat mondani. A mindennapi életünk teli van olyasmivel, ami a, ennek a három változatnak valamelyike. Vagy a természetre való rásegítés, vagy a természettel szembe menés.
Génmanipuláció.
Lényeges egyszerűbb dolgok is, ami... ami az azért érdekes, mert ugye ennek a... Tehát a Tóra... Nem tudom, tőle, nem tudok választani, mert ugye ez szerint a, az értelmezés szerintem nekem nincsen halakikus vonzata, ez egy ilyen erkölcsi magyarázat. Egyértelmű, hogy ez egy negatív dolog. És, ja igen, és ezért föl is teszi a kérdést a Barbanel. Föl teszi azt a kérdést, ha ez tényleg ilyen negatív, akkor hogy Isten nem tiltotta meg az ő népének, a zsidóknak, hogy várost építsenek. És ugyanezeket a dolgokat, amelyeket a Bábel népe az ős történetben megpróbált, azt ők is megpróbálják, teszi fel a kérdést a Barbanel. Mi erre a válasz? És ez bánk is vonatkozik. Ezek szerint nekem tilos autóval mennem, mert a természet azt adta, hogy a saját lábamon menjek. De tilosnál lovaskocsival is mennem, mert még a lovaskocsi annak a példája, amikor nem a természet ellen megyek, hanem mondjuk a természettel nem benne lévő dolgokat csinálok. De az autó azt kifejezni, a természettel szembe megy. Az megrontja a természetet, ugye? Akkor nekem tilos autóval mennem? Erre azt mondja, ez a kérdés, hogy tulajdonképpen bárban elnek, csak más megfogalmazás. Mit mond erre? Azt mondja, nem. Mivel Isten már látta, hogy az emberek ezt csinálják, akkor nem várta el az ő gyermekeitől, hogy ne csinálják, csak azt várta el, hogy észre, pontosan. Azt várta el, hogy bizonyos keretek között legyen. Úgyhogy...
Ez az élni és élni hagyni.
De a nyilván a, tehát a Tórának elvárása az, hogy az ember ne tegye tönkre a természetet, és tudom, csak nyilván ez egy, nem egy egyértelmű határvonal, hogy most meddig kell ebben elmenni, mert tulajdonképpen a mindennapjainkban azzal, hogy itt égetjük a villany, már tönkre tesszük a természetet. És
nem, mert most elég sokan ülünk ahhoz, hogy fénybe ülünk, ha elhúgulnék.
De a természet nem adta meg azt a lehetőséget, hogy szóval természetben ez nincs benne, maximum annyira, hogy...
Ja, ez az ütességhez kapcsolódik az észre.
Hogy?
Igen.
Hát ez az észre.
Igen, igen. Ezt mondom, ez a válasz az, amit te mondasz.
Hogy nem egyedül ülsz egy autóban, mondjuk.
Jó, csak ennek a határai nincsenek így megszabva. Hát,
tehát, milyen autóban ülsz?
Tehát ha négyen ültök egy nagyon természetszennyező autóban, vagy légszennyező autóban, Az jobb, mint hogy egyedül ülsz egy elektromos autó. Ezek annyira nem nincsenek meghatározva. De önmagában különben az sem a mai világban, hogy mondjuk nem is biztos, hogy egy elektromos autó kevésbé szennyezi a környezetet, mint egy benzines autó, mert ahhoz viszont olyan anyagok kellenek, meg olyan elemek, amik...
Máskor és máshol szennyez.
Persze. Szóval ez egy... De önmagában, ha azt akarjuk mondani, akkor itt egy kicsit most tényleg elvonatkoztatunk, és ez egyáltalán nem egy hagyományos magyarázat, amit én most mondani fogok, tehát ez nem egy ilyen, ez egy kicsit a saját szavaimmal való megfogalmazásra lehet ilyen nagyképpen mondani, hogy itt a Ádámtól, itt a Bábel tornyáig tulajdonképpen megtörténik az ember elszakadása a természettől. Több fázisban. Ugye? És a természet és az ember viszonya, és Isten viszonya ebben az egészben ugye megjelni. És ennek az utolsó lépcsője az, amikor elkezdik építeni ezt a várost, és Isten szétszórja őket, és azt mondja, hogy jó, akkor innentől fogva nincs az a közvetlen kapcsolat, és ha így akartátok, akkor tessék, ez lesz. Az első lépcső az, amikor Ádám megteszi az első lépést ki a természetből, azzal, hogy megeszi a tiltott vagy gyümölcsét, és ezzel azt a nagyon közvetlen kapcsolatot Istennel is elveszti. De végül is azt írja ez le, hogy jutunk el ebbe az állapotba, amiben most vagyunk, ami egy hát távoli állapot, mind a természettől, mind pedig Istentől.
Érdekes, hogy Amerikában vannak ezek a kvékerek.
Ki?
Kvékerek.
Amisok.
Amis.
Még abszolút a természet, minden, amit el van.
Hát ők megálltak egy 300 éve ezelőtti állapotban, de az sem természetes. Hát a természetes az, amikor mesztelenül mész a természetbe, mint Ádám és Éva, és látod, hogy ott egy fa, és akkor megeszed a bogyót. Ez a természet, csak ebben már nem vagyunk benne. Nekem ez nagyon tetszik.
A bogyót.
Milyen bogyót teszik?
Istentől az, hogy Isten csak bizonyos, nagyon fontos dolgok.
Ne, lép be a te.
Szerintem ez.
Sőt, innen van az, a kérdés a kérdés a gyerekek, a kérdés a Petinek, az nagyon aktuális. Azt mondja, hogy innentől fogva a Tórában azt látjuk, hogy Isten nem kommunikál az emberekkel olyan intenzíven. És ez tényleg egy meg lehet húzni egy határvonalat. Tehát Isten az ember közötti kommunikáció innentől fogva, az csak a kiemelt profétáknak, az ugye, és ott sem teljes körül, tehát csak amikor Isten szól, és nem lehet, tehát kollektívást nem lehet kezdeményezni. És a másik pedig van egy történet az egész világtörténetben, ahol egy egész népet és egy egész birodalmat érintő kérdésben Isten megjelenik, és ez az egyiptomi történet, ami nem véletlen, hogy ennyire központi nekünk. De sehol másod később nincs az a közvetlen kapcsolat az ember és az emberiség között, mint ami itt a Bábel tornya előtt.
Na jó, de hát a közvetlen kapcsolat időszakában egy kézen meg lehetett számolni, hogy hánnyal kell beszélni. Hát a demokráciában annak idején mindenki beledobta a korsóba, de aztán lett a képviseleti demokrácia, amikor már annyian voltak, akkor már nem lehetett.
De azt mondta, hogy Isten már nem tudja megoldani, értem? Jó, ez is egy megközelítés.
Egyiptom...
Én ezt nem mondtam.
Ott is voltak egy pár 600 ezer.
Bárhányan
belehetne
beszélni teljesen. Sokkal többen is, mint amilyen vagyunk most. Csak nincs
most pláne. Mindenkinek van mobilja, küld egy SMS-t. Na, még fejezzük gyorsan be a történet, aztán még a kérdéseket, mert hogy be akarom férni. Felsorolás,
10 nemzedéknek a felsorolása.
Hol vettük
abba? Felsorolása.
Bocsánat,
elvesztem. 11-es fejezet, 10-es mondat.
11-es fejezet, 10-es mondat, igen.
10-es
mondat. Ez a Sém nemzetsége. Sém 100 esztendős korában nemzé Arpaksádot, 2 esztendővel az özönvíz után. És éle Sém, minek utána nemzette Arpaksádot, 500 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Arpaksád pedig 35 esztendős vala, és nemzé Sélát. És éle Arpaksád, minek utána nemzette Sélát 403 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Silá pedig 30 esztendős vala, és nemzé Hébert. És éle Sélák, minek utána nemzé Hébert 403 esztendeig, és nemzé fiakat és leányokat. Héber pedig 34 esztendős vala, és nemzé Péleget. És éle Héber, minek utána nemzé Péleget 430 esztendeig, és nemzé fiakat és leányokat. Péleg pedig 30 esztendős vala, és nemzé Réut. És éle Péleg, minek utána nemzé Réut 209 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Réu pedig 32 esztendős vala, és nemzé Sérugot. És éle Réu, minek utána nemzé Sérugot 207 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Sérug pedig 30 esztendős vala, és nemzé Nahort. És éle Sérug, minek utána nemzé Nahort 200 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Nahor pedig 29 esztendős vala, és nemzé Térát. Tarét. És éle Nahor, minek utána nemzé Tarét 119 esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Taré pedig 70 esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nahort, Háránt, és a Taré nemzetsége Táré nemzé Ábrámot, Nahort és Háránt. Harán pedig nemzé Lótot. Meghala pedig Harán az ő atyának, Tárénak szemei előtt és ő születésének földjén Ur-Kasztimban. Ábrám pedig és Nahor
vőnek magoknak feleséget, és Ábrám feleségének neve Szárai. A Nahor feleségének neve Milka. Háránnak, Milke atyának és Jiszkák atyának leánya. Szárai pedig magtalan vala, nem vala neki gyermeke, és felvevé Táré Ábrámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Ur-Kasztimból, hogy Kánoán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének. Vala pedig Táré 205 esztendős, és meghal a Táré Háránban.
Kérem szépen a telefon.
Ez a Terach, ugye? Ez a Táré.
Terach. Erre majd Terachra és Ábrámra és Szárára, erre visszatérünk a következő alkalommal. Milyen érdekes, hogy egyre csökken az